Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a pünkösd előtti előadás sorozat alkalmából. Arra gondoltam, hogy hát mivel úgy látom, hogy hívő emberek vagyunk, mégiscsak az elején egy imádságot elmondanék. És akkor megkérek szépen mindenkit, hogy álljon fel. Teremtő, szerető, mennyei atyánk, Szent Fiad Jézus Krisztus nevében hálát adunk minden jó téteményedért, különösen azért, hogy annyira szeretti minket, hogy fiadat Jézus Krisztust elküldötte, hogy meghalljon a mi bűneinkért, hogy minket megváltsál és üdvözítsél. Kérlek, küldd el szent lelkedet, áld meg a jelenlévőket, add meg nekik azokat a kegyelmeket, amelyekre szükségük van az életük minden napján, hogyha nehézségeink, szenvedéseik, problémáik vannak, kérlek, küldd nekik segítséget, küldd el angyalodat, küldd el szent lelkedet, küldjél jó embereket nekik, és segíts, hogy csak azt szóljam, ami neked kedves, és ami a te szent akaratod. Ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Tehát akkor még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Röviden bemutatkoznék, és az előadás első felében egy kicsit hosszabban személyes tapasztalatokat osztanék meg. Akkor is, hogyha a téma róvására megy, mert a személyes tapasztalatok által ismerjük meg valamennyire egymást. Egyrészt, másrészt pedig szeretném, hogy azok a tapasztalatok, amiket a Jóistennel mi megtapasztaltunk a feleségemmel együtt, az közkincsé legyen, és mások is felbuzduljanak, és Krisztusért tegyenek valamit. Ezért szeretném ezt megosztani, egyedül Isten dicsőségére. Tehát 13 évig voltam lelkész Pécsett és Szekszárd környékén, és az egész Dél-Dunántúlon szolgáltam az ottani gyülekezetekben. A múlt nyáron hazatelepettünk, és jelenleg egy vallási egyesület keretében dolgozom. Ha valakit konkrétan érdekel, megmutatom, hogy milyen egyesület és milyen munkakörről van szó. Ezzel együtt hangsúlyozni szeretném, hogy az előadásaim nem felekezeti jellegűek, hanem a Biblia összefüggései alapján vannak felépítve, és mindaz, ami elhangzik, az a Szentírás belső összefüggésein megáll, és leellenőrizhető. Bárki számára. Tudok ebben segítséget nyújtani, meg tudom mutatni, és oda tudom adni a Biblia olvasás biblikus alapelveit, ha valaki szeretne tájékozódni első kézből, és leellenőrizni, amiket mondok. Mi a célom ezzel a sorozattal? Hát az a célom, hogy pünkösdre, akik készülnek, akik pünkösdöt ünnepelnek, egy kicsit a lelkükben rá tudjanak hangolódni a Szentlélek eljövetelére. Ezen kívül pedig szeretném a jelenlévőket megerősíteni a keresztény hitükben, hogy növekedjenek Isten ismeretükben, és Krisztushoz méltó életet tudjanak élni itt ebben a világban. Szeretném hangsúlyozni, hogy az előadásokat nem azért tartom, hogy valahova át kell állni. Nem kell sehova átállni. Nem ez a célja az előadásoknak. Most azért gondolják el a kedves hallgatók, hogyha korábban katolikus teológiát végezte, utána egy másik protestáns teológiát, az életemnek nagy részét erre oda szentelte, hogy tanuljak, hogy Istennel tapasztalatokat szerezze. Én adósa vagyok a gyergyói embereknek. Adósa vagyok, és én szeretném ezt a kincset átadni azoknak, akiket ez érdekel. Tehát nincs más célom, csak az, hogy az Istenhez közelebb kerüljünk, hogy a szeretetben növekedjünk, és az embernek, mindenkinek az élete végül is célba érkezzen. Mindenkinek tiszteletbe tartom a lelkismereti és vallási meggyőződését. Tehát nyugodtan mindenki másképp gondolkodhat, mint ami itt elhangzik. Engem ez abszolút nem zavar, én ezt tiszteletben tartom. A tanításokért nem kell fizetni. Jézus azt mondta a tanítványainak, ingyen kaptátok, és ingyen adjátok. És akkor most néhány személyes tapasztalatot, történetet osztanék meg a kedves jelenlévőkkel veletek. És ebből látni fogjátok, hogy a szándékom az tiszta. 21 évig éltünk Magyarországon, és Pécsváradon, és éltünk 6 évet, és Pécsváradon 9 évig tartottam, mert másonnan is első betűlés átjártam, 9 évig tartottam bibliaköröket. Előadássorozattal kezdtem, és akkor bibliakörüket tartottam. Katolikus, evangélikus, református és nem hívő embereknek. Azoknak, akik érdeklődtek. Két hetente. Na most, ezek az emberek, ezek a hívők rendszerint a saját templomaikba továbbra is jártak misére, vagy Isten tiszteletre. Szeretném ezt hangsúlyozni. Őszintén feltártam egy-egy témában a Szentírás tanítását annak belső összefüggései alapján, és a bibliakörösök ezt megérezték, és megértették, és szívesen jöttek bibliakörre. Akik szerették volna a Bibliát megismerni, annak biblikus alapelveit, azok eljöttek. És kitartottak. Nagyon megszerettek minket, és mi is őket. Nagyon sajnálták, hogy haza fogunk telepedni. 9 év után a bibliakör folytatását, na vajon kinek adtam át? Jó kérdés. Kinek adtam át a bibliakör folytatását? Kedves jelenlévők, nem adventistának adtam át, hanem egy volt katolikus papnak. Aki, hát végül is valamilyen oknál fogva kilépett, de olyan jó lelkülete volt annak, van annak az embernek, a Szentlélek benne lakik a szívében, hogy családos ember lett, hogy én neki adtam át. És ő katolikus maradt. Tehát 9 évig jártak ezek az emberek bibliakörre, és nem csináltam belőlük adventistát. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni. És nem adtam át valaki olyan, hanem ezt egy ilyen jó lelkületű embernek adtam át. Ezek az információk leellenőrizhetők, megadom ennek a személynek a telefonszámát, a pécsváradi lelkésznek, a református lelkésznek a telefonszámát, elérhetőségét, bárki utána járhat ennek, hogy ez így van-e, ahogy elmondta. A másik célom az, hogyha az előadások véget érnek, akkor valamikor szívesen tartanék, vagy elkezdenék bibliaköröket tartani. Mert igazából az az érdekes. Tehát amikor kinyissuk, te is kinyitod a Szentírást, én is kinyitom, és akkor nézzük, ez az ige, hogy itt találhat, hogy ezt írja a Szentírás, ott azt írja a Szentírás, és hozzá lehet szólni, és lehet gyarapodni hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre a Biblia ismeretben és az Isten ismeretben. A meghívóra vagy a plakátra nem lehet annyi mindent kiírni, és nem is bölcs dolog, mert előítéleteket ébreszt. Sokkal jobb, hogyha valaki első kézből tájékozódik, eljön, meghallgassa az előadásomat, az előadótól tőlem hallja meg, hogy milyen állásponton vagyok, első kézből tájékozódik, és nem másokra hallgat. Én mindig ezt tartottam bős dolognak. Oda megyek, és a saját, megnézem a saját szememmel, hogy miről van szó. Meghallgatom, és utána eldöntöm, hogy érdekel, vagy nem érdekel. Mindenki saját maga eldöntheti, hogy segítette őt az előadás, vagy gátolta valamiben. Ha nem segítette, akkor többet nem jön. Ha segítséget kapott a jó Istentől, ha valami fogózót, valami erőt kapott, valami támpontot, akkor még el fog jönni. Mert az emberek sokan azért keresik a jó Istent. És vannak, akik szeretik a jó Istent, és nem kaptak elég segítséget az életben, hogy megismerjék az Isten igényét. És többre vágyakoznak, mint amit eddig kaptak. És én ezeknek az embereknek szeretnék segíteni. Természetesen előfordulhat, hogy egy tapasztalat nem elég. Jobb, hogyha 2-3 alkalommal az ember tájékozódik, és akkor 2-3 alkalom után már le lehet vonni egy következtetés, és azt tudja mondani, hogy na, engem érdekel ez vagy más utat választok. Másik példa. 9-10 éve gyerekek és fiatalok számára táborokat szerveztünk Pécsváradon és Óbányán. Ez Magyarországon. Gyerekeknek és fiataloknak. A gyerekeink, osztálytársainak adtunk meghívókat, és olyan 20-as létszámból befejlődött ez 60-as létszámra. Most képzeljék el, 60 gyerek és fiatal, minden évben. Katolikus szülő, református szülő, evangélikus szülő, hitgyülekedetes szülők, gyerekei jöttek el a táborainkba, és nem hívő szülők gyerekei. És hálásak voltak. 4 napos tábort szerveztünk minden évben. Programot szerveztünk nekik, számháborút, kirándulásokat, közösen énekeltünk, imádkoztunk, nem volt kötelező az imádság. Egyáltalán nem erőltettük senkire. És minden nap volt egy 50 perces tanítás korosztálynak megfelelően Biblia történeteit meséljük el neki. És ezzel kapcsolatban ezt miért mondtam el? A legnagyobb fiamnak volt egy barátja, aki még azóta is barátja, és hát nem akarták a szülők elengedni. Mondtam fiam, hogy szerintem azért nem akarják elengedni, de majd meglátjuk, hogy ez így van-e, mert mi adventisták vagyunk is. Nem szeretnék, hogy a gyerekük fejét valamiben teletömjük. Nem baj, elmegyek a szülőkkel beszélni. Így is lett, elmentem. Az édesanyja görög katolikus, az édesapa református, leültünk beszélgetni, természetesen restelték előhozni, és miért nem akarják a gyermeküket elengedni. De én szépen rákérdeztem, és megkérdeztem tőle, hogy kedves asszonyom, most nem lényeges a neve, attól tart, hogy esetleg a fiából adventistát csinálunk 4 nap alatt? Mondtam, ez lehetetlen. 4-szer van 50 perces tanítás. Én még életemben olyat nem hallottam, hogy valakit 4 alkalommal egy másik vallásra áttérítettek. Ha van ilyen, mondja meg, hogy hol van, mert én oda megyek, mert ezt meg akarom tanulni. De ilyen nincsen. És megnyugodott. Elengedte a fiát, és többször is azok a következő években eljött, és most nemrég a barátnőjével meg is látogatott bennünket. Úgyhogy nagyon örültünk neki. Nézzük tovább. A táborozók megszerettek minket. Ja, igen, szeretném hangsúlyozni. A 9-10 év táboroztatás alatt senkiből nem csináltunk adventistát. Nem ez volt a cél. Hanem, hogy megismerjék Krisztust. Hogy legyen reménység. Hogy kapjanak szeretetet. Hogy lássanak hívő embereket. Akik értük élnek. És a szülőknek volt bizalmuk felé. A továbbiakban a Pécsi Bibliakört egy adventista hittestvéremnek adtam át, aki jól ismerte a Bibliát, jól ismeri, alapos hívő ember, azt azért adtam át neki, mert együtt tartottuk a gyülekezetben. És azért, mert megbíztak benne Bibliakörösök. Hát nyilvánvaló, hogy én azt akarom, hogy az emberek üdvözüljenek. Nem azt, hogy valóban bekerüljenek, és akkor ott tönkre menjenek. Ez is leellenőrizhető, ez az információ itt van a feleségem. Ja igen, és akkor ide feljegyeztem, hogy annyira megható volt az ottani egyik bibliakörös, egy röntgen orvos nő, amikor elköszöntem az utolsó bibliakörön Pécset, akkor meghatódva ennyit mondott. És ez nekem mindennél többet ért. Robert, köszönjük, hogy a szolgálatoddal fékezted a bűn hatalmát az életünkben. Egy evangélikus röntgen orvosnőről van szó, aki az erdőmérnök férjével rendszeresen jár bibliakörre. Köszönjük, hogy a bűn hatalmát fékezted. Mondtam, Isteni a dicsőség. Tovább lépek. Szeretnék, hogy szólni a mély szegénységben lévők szolgálatáról. Hangsúlyozom, mély szegénységben lévők szolgálatáról. Nincs erre képesítésem, nem kaptam ezért fizetést, a lelkészi szolgálat mellett láttam el, önkéntesen. Voltak, akik adományt adtak, és élelmiszert vásároltam, és elvittem ezeknek az embereknek. Lefotóztam mindent, számlákkal és fotókkal a helyszínen, mindennel elszámoltam. Hát nem tudtam ezt a munkát se olyan nagy volumenben csinálni, sem olyan gyakran, de valamit, mint sót az ételbe megpróbáltam. Mi volt a célom? Igyekeztünk legalább egy kis reményt adni, hogy az Isten őket is szereti. Emberhez nem méltó körülmények között éltek. Ember alatti életformában éltek. Mindjárt fogok példákat mondani, de mindent nem mondhatok el. Nem tudtunk mit tenni. És például egy olyan férfit látogattam meg a mellettünk levő faluban, akinek a házában patkányok voltak. Csak egyszer tudtam oda bemenni. Csak egyszer. Többször nem voltam képes rá. De érdeklődött a bibliai proféciák iránt. Vittem élelmiszert, és megkértem, hogy imádkozzék a falu, az egész falu lakosságáért. Adtam neki egy feladatot. Amikor halálán volt, és mentőt hívott volna, a szomszéd nem szólt a mentőre. És úgy halt meg. De mondom tovább. Egy másik, szintén idős asszony, akinek a férje, nem a férje, hanem a fia meghalt Angliában, a férjével nem tudom mi lett, már nem emlékszem, őt Erzsikenének hívták. A mellettünk lévő faluban a polgármester asszony hívta fel rá a figyelmemet, érdeklődtem, és akkor... Hát, mikor megláttam, hogy milyen állapotban él, természetesen vannak mindegyik valamilyen módon felelős ezért. Senki nem mondja. Csak az a kérdés, akarunk segíteni, vagy nem akarunk segíteni. Mindig lehet kifogást keresni, hogy miért nem akarunk segíteni. Azért, mert alkoholizál, vagy azért, mert cigarettázik, vagy azért, mert macskákra költi a pénz, azt a kicsi pénzét, vagy mit tudom én. Mindig lehet találni valamit, de hát most akarunk segíteni, vagy nem akarunk. És ez a szerencsétlen asszony, hát nem volt kályha ott benne a szobába. Mondtam a fiaimnak, hogy kérlek segítsetek, egy kályhát állítsunk be nekik. Eljöttek, ketten, hárman. Bejöttek a szobába, megérezték azt a szagot. Az ő cipőjük talpa is ragadt, nem csak az enyém. Látták, milyen állapotok vannak. Beállítottuk a kályhát. Én még az életemben ennél jobb, hatásosabb nevelési módszert nem találtam. A fiaim mind a mai napig hálásak, mind azért, amit tőlünk a szülőktől vagy a nagyszülőktől kaptak. De menjünk tovább. Erzsébeten, ahol laktunk, meglátogattam egy alkoholista idős asszonyt. Vittem neki valamit, de nem lehetett menni délután, mert akkor már nem lehetett vele tárgyalni, hanem inkább a reggeli órán. És hát felhasogattam néhány csutakot, bevittem, és láttam, hogy milyen körülmények között él. Szóltam az Áron fiamnak, hogy fiam, légy szíves, menj át. És Juliska nénnek néhány csutakot vágjál össze. Akkor 16 éves volt. Nem tudta, hogy ki az. Megmagyaráztam, oda mész, abba, ott a mi utcánkban, nem tudom, hányodik ház, és akkor ott megtalálom. Hát elment. Vitte a fészit. Egy idő után jön vissza, és azt mondja, hogy hát nyilván, mondta, hogy vágd össze a fát, és vitt is be. Lássa azt a sparhertnek látszó kályhát, amivel füstölvel valami meleget csinál. Érezze azt a szagot. Lássa azt a szerencsétlen, tönkrement asszonyt. És beszélgetett vele. És azt mondta a fiam, de apa, ennek a néninek a fia meghalt. Megérintette a gyermeket. Képzeljétek el? Beszélgetett vele. Hogy mit élhetett ez át, ez az asszony? Egy másik történet. Ez Margit néninek hívták. Pécsváradon, ha jól emlékszem, stopposként vettem fel az út széléről. Egy hétvégi házban lakott, egy ilyen lambéria kis hétvégi házban, amelyik nem volt szigetelve. Volt neki, van neki egy lánya, én nem tudom egyébként most élem, mert mindenre most nem tudok kitérni, de a lánya igaz, hogy fél év volt, és teljesen tehát családos életet élt, de nem tudta oda maga mellé venni az édesanyját. Nem volt annyi szobom. És az asszony egyedül idős létére ott élt abba a házba, és hát januárban derült ki, hogy a tűzifája nincs összevágva. És képzeljétek el? Mondtam a fiaimnak és a feleségemnek, hogy menjünk, hát legalább egy órát segítsünk. Elindultunk. Láncfűrészt azt tudott adni. Üzemanyagot nem tudom már tudott adni, ilyen részletekre nem emlékszek. Nem volt ki összevágni a fát. Hasogattuk és vágtuk is a fiaimmal. Emlékszem, hogy a lábunk fázott. De vittünk a termoszba teát. Még egy pohár vízzel se tudok megkínálni. De hát nem baj. Nem is vártunk semmit tőle. Összevágtuk, valamennyi fát összevágtunk, és utána hazajöttünk. Nagyon-nagyon hálás volt. És volt még egy másik történet is vele, de azt most nem mondom el. Hát ezt a nehéz munkát, mint a csepp a tengerben, nem főállásban, és nem tökéletesen próbáltuk végezni. Kedves jelenlévők, ha ezt a szolgálatot nem kezdtem volna el, amit nagyon töredékesen és gyengén végeztem, lehet, hogy lelkileg már halott lennék. A sok biblia ismeretemben együtt. De amikor kijöttem abból a házból, egyikből vagy másikból, a lelkemben azt az örömet senki nem veszi el. amit akkor éreztek. Tudjátok, ki volt a Szentlélek? Mikor te is valakinek jót tettél, akkor érezted a lelket, azt a dermetést, azt az örömet. De az a Szentlélek. Azt a szerencsétlen asszonyt, akinek egyszer a kályát beállítottuk, kérleltem, hogy menjen be az öreg otthonba, ne éljen így. Nem mondom el, hogy élt meg. Rettenetes, rettenetes. Nem hallgatott rám. Ott halt meg, egyet. Ott kapták meg. Polgármester asszonytól tudtam meg. Még egy utolsó történet. A legkisebbik fiunk, Barnabásnak az óvónéni, akkor még Barnabás óvodás volt, Pécsváradon szomszédunk volt, ugyanabban az utcában lakott. Egy jómódú családról van szó. És hát Erzsébetre költöztünk át, mert akkor vettünk egy ingatlant, egy valamilyen otthont, és akkor azt próbáltuk otthonná tenni, és hálások voltunk érte a Jóistennek. És hát akkor nyilván az óvodából ki kellett venni Barnabást és elvinni. És az óvónéni azt mondta, hogy Barnabást nem engedjük el. És nem értettem, hogy miért mondja azt, hogy Barnabást nem engedjük el. És kérdeztem, hogy miért? És azt mondta, azért, mert mi az óvónénikkel és a dadussal olyan békességben vagyunk ott. És ez biztos azért van, mert ti imádkoztok. Soha nem mondtam neki, hogy imádkozunk értük. És nem akart azt a békességet elveszteni. Hát úgy meglepődtem, úgy megdöbbentem, mikor azt mondta, hogy azt feltételezi, hogy mi imádkozunk érte. Vagy értük. És úgy is volt. Rita biztosan. És volt úgy, hogy közösen is. Tehát tanáraikét, a gyerekeinkét, az osztálytársaikét, mindenkit imádkoztunk. És ez az asszony ezt mondta, hogy azért nem akarjuk elengedni. Persze aztán elengedni. Tehát szeretném ezt hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon megsegítette a Jóisten, és ezekből a lelki kincsekből szívesen adunk azoknak, akik erre nyitottak. Na most akkor egy kicsit térjünk a témára. Valamit a témáról is kellene mondani, mert a meghirdetett témánk Jézus megígérte tanítványainak a Szent Lelket, ki a Szentlélek, mi a szerepe a hívő életünkben, miért szükséges újjászületni vízből és Szentlélek által. Nem fogok tudni mindent elmondani, amivel készültem, mert sok a mondani valóm, de nem lenne bölcs dolog mindent elmondani, mert akkor mindenki lefáradna. Hát Jézus az utolsó vacsorán beszélt a tanítványainak a Szentlélekről, a vígasztalóról, az igazság lelkéről. Hogy elküldi nekik a vigasztalót, aki elvezeti őket minden igazságra. És eszükbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott nekik. Miért nem hamarabb beszélt a Szentlélekről? Miért az utolsó vacsorán? Ez a körülmény, ez valamit mutat. Azért, kedves jelenlévők, mert Krisztus arra készült, hogy áldozaton odaadja magát értünk. És Krisztus áldozata, halála és feltámadása szerezte meg számunkra, hogy mi részesedjünk a Szentlélekben. Más nem. Tehát ez egy fontos dolog, hogy Jézus a Szent Lelket csak a tanítványainak ígérte, meg nem a világnak. Azt mondja, hogy bennetek lakik, és veletek lesz. Tehát ezért van az, hogy mennyben ment el utána a 10. napon, és feltámadása után az 50. napon, az első pünköskor küldte el nekik a Szent Lelket. Tehát Jézus Krisztus keresztáldozata és feltámadása nélkül mi sohasem kaphatnánk Szent Lelket. Az Úr Jézus értünk, ami bűneinkért vállalt kínszenvedése, kereszt halála és feltámadása abszolút feltétele annak, hogy mi a Szentlélekben részesedjünk. Természetesen az Ószövetség idején is működött a Szentlélek, a profétákban, a proféták által, de valahogy Krisztus áldozata, feltámadása és mennybe menetele után egy megújult kapcsolat, élő kapcsolat kezdődik Isten és ember között a bennünk lakozó Szentlélek által. Szeretném ezt hangsúlyozni. Na most, hogy néhány bibliaverset a Szentlélekről, akkor felolvasok a Szent István Társulat katolikus fordításából, János 14:1-3, tehát János evangéliumot. Ne legyen nyugtalan a szívetek, mondja Jézus tanítványainak. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ezt az Úr Jézus mondta. Vissza fog jönni értünk az ég felhőjén nagy hatalommal és dicsőséggel, és az ő gyermekeit el fogja vinni a mennyben. Nem részletezem tovább ezt a tanítást. 15. verstől. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat. Figyeljük! Szent István társulat. Katolikus kiadású, apostoli szentszék kiadója. Aki szereti az Úr Jézus, az megtartja a parancsolatait. Figyeljük! Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Ha mi megtartjuk Isten segítségével Isten parancsolatait, akkor megkapjuk a Szent Lelket. Természetesen ahhoz, hogy meg tudjuk tartani az Isten parancsolatait, a Szent Léleknek egy kisebb mértékére szükségünk van. Mert a saját erőnkből nem tudjuk megtartani. De ha megtartjuk, ha készségesen akarunk Isten parancsolatainak engedelmeskedni, akkor a Szent Lélek erőt fog adni. És megkapjuk a Szent Lelket. És vele együtt a békességet, az örömet, a szeretetet, mindazt, amire szükségünk van. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van, és bennetek marad. Nézzük tovább. Ki az, aki szeretne kapni ilyen vigasztalót, a Szent Lelket, görögül paráklétoszt, magyarul vigasztalót vagy védő ügyvédet, tanácsadót, az életének minden területén, a munkahelyén, a kapcsolataiban, a konfliktus helyzeteiben, a szenvedéseiben, a tökéletest, az isteni személy. Ki szeretné megkapni? Krisztus nekünk ígérte. Ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Akiben a Szentlélek folyamatosan lakik, vagy legalábbis többé-kevésbé, mert mindannyian követünk el sajnos bűnöket, még, de amennyiben a Szentlélek bennünk lakik, és hogyha kerüljük a bűnt, akkor valóban megkapjuk Isten ajándékát, és Isten akaratát tudjuk teljesíteni. Azonban a Szentlélek bűnnel együtt nem lakik. Tehát úgy, hogy ragaszkodok valami bűnhöz, vagy nem tudok megbocsájtani, vagy nem akarok megbocsájtani. Hát aki haragszik az ő testvérére, az a halál állapotában van. Akármilyen vallásos cselekedeteket visz véghez. Nem ment át a halálból az életbe. Mert a Szent Lelket megakadályozta a szívében. Csak ha Isten segítségével meg akar bocsájtani. Nem azért, mert a másik megérdemli, hanem Krisztus iránti viszont szeretetből. Krisztusért, a megváltóért. Azt mondja, hogy nem vagyok képes rá, de Krisztusért akarok. És a megbocsájtás nem érzelem kérdése, hanem akarat kérdése. És hogyha akarom, akkor az érzelmek utána fognak igazodni, mert az Isten megsegít. Tehát ezt szeretném mondani, Isten bűnnel együtt nem lakik. Tehát ha valaki bűnös életet él, és a bűneihez ragaszkodik, ne áltassa magát, abban nem lakik a Szentlélek. Szeretném ezt hangsúlyozni. De van lehetőség a bűntől való szabadulásra. Ha a bűneinket megvalljuk, megbánjuk, őszintén, számuk és fajtájuk szerint, az Isten színe előtt, akkor az Isten egészen biztosan megbocsájt, megmondom, hogy miért. Mert a fiát Jézust ezért adta oda áldozatul. Ezért higgyük el, hogy megbocsát. Ezért adta oda áldozatul. Én egyik fiamat sem adnám oda senkinek semmiért. Nem vagy bűnös elveszett emberekért. Az Isten odaadta az egyszülött fiát. Értünk. Azokért is, akik soha nem fognak üdvözülni, hanem megkeményednek a bűnben. Azokért is meghalt Krisztus. Tehát a Szentlélek csak is megtisztított szívben lakozik. Nézzük Jézus szavait az evangéliumból. Figyeljük csak meg ezt a szép szakaszt. János 17, nem fogok mindenre kitérni, mert nem lesz idő. 14, 21-27-ig. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem, mondja Jézus. Aki szeret engem, azt atyám is szeretni fogja, én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki. Károlyi fordítás szerint kijelentem magam neki. Ekkor Júdás, nem az Iskarióti, megkérdezte: Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, és nem a világnak? Jézus folytatta: aki szeret engem, az megtartja a tanításomat, atyám is szeretni fogja, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Aki nem szeret, nem tartja meg tanításomat, vagy parancsolataimat, egy másik fordítást is meg kell nézni, vagy az igémet. A tanítás, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Tehát mit mondott Jézus? Aki megtartja az ő parancsolatait, azt az Jézus is szereti, és az atya is szereti, és kijelenti magát neki első lépésben. Hogy ő az élő Isten fia. Hogy neki hatalma van az életünk fölött. Hogy ő az a mi személyes megváltunk. Hogy ő az egyetlen közbenjáró. Hogy ő a megszentelünk a Szentlélek által. Stb. Ő kijelenti magát neki. Második lépésben azt mondja, hogy az atya is, és a fiú is a szívébe költözünk, és vele fogunk lakni. Hogy lehetséges ez? Hát az atya és Krisztus a mennyben van. Hát a Szentlélek által. A Szentlélek összekapcsol minket az atyával és a fiúval. És akinek a szívébe a Szentlélek lakik, az nem előítélettel van, hanem szeret. És az Isten iránti szeretetét az emberek iránti szeretetében tudja megmutatni. Mert ha valaki azt mondja, hogy szeretem az Isten, de a fele barátját nem szereti, az hazudik, azt mondja a Szentírás. Hogy lehet az, hogy te szereted az Istent, akit nem látsz, de akit látsz, a fele barátodat nem szereted? Hogy van ez? Aki szereti az Istent, az szereti fele barátját is. Arról ismerhető fel, hogy valaki Isten embere, hogy szereti az embertársát. Érte, él és munkálkodik. Nem őzésben él, nem a bűnben él, hanem másokért él. Menjünk tovább. Itt ilyeneket írtam, hogy az ember hamar rájön, hogy az Isten parancsolatait a saját erejéből nem tudja megtartani. Mondjuk, hogy benned tiszta az elhatározás, hogy te szereted az Úr Jézust és meg akarod tartani a parancsolatait. Nem fog menni. Rájössz. Próbáld meg. Nem fog menni. De nem azért, mert nem akarod komolyan, hanem azért, mert szükséged van a Szentlélek segítségére. És az Isten és az ember akarata, az Isten ereje így össze kell kapcsolódjon ahhoz, hogy meg tudjuk tartani Isten parancsolatot. És akkor mit csinál az ember? Vagy azt mondja, hogy hát ez nem működik. Nekem nem működik. Ez a balga ember. Vagy mit csinál? Leborul és imádkozik. Erőt kér. Oda megy egy hívő emberhez, vagy a hittestvéreihez, bárki ez, aki hívő ember. Gyere, imádkozz velem és értem. Szükségem van az Isten kegyelmére. Miért kéri? Mert alázatos. A büszke ember nem kéri ilyet. Alázatos. És kér segítséget. És az Isten megadja a segítséget. A harmadik lépésben figyeljük meg, hogy a Szentlélek bennünk lakozása és a békesség között közvetlen kapcsolatban. Akiben a Szentlélek lakik, annak békessége van. Még a nehéz körülmények között is. A szenvedések között is. Békessége van. Ezzel szemben az istentelen ember folyton háborog. Semmi nem tetszik. Elégedetlen, lázad, haragszik, indulatos, kiabál. Nem? De akiben a Szentlélek lakik, Isten erejével, az békességgel jut. Negyedik lépésben érdemes megfigyelni, hogy bár a tanítványokra óriási hatása volt az, hogy ők Jézus közelségében élhettek. Hogy láthatták a példáját. Megmosta a lábukat az utolsó vacsorán. De mégis a legnagyobb hatással, tudjátok, mi volt rájuk? Az ő igéje, az ő tanítása. És az igét itt hagyta. Titok. És elküldi a Szent Lelket, hogy megértsük az ő szent igéjét. És küld embereket is, akik segítenek ebben. Hogy jobban megértsük. És jobban szeressük és szolgáljuk Krisztust. Az Isten igéjéről azt mondja a Biblia, hogy hétszeresen van megtisztítva. Hétszeresen. Nem olyan, mint az emberi beszéd.
Jézus a főpapi imájában azt mondta, atyám, a te igéd igazság. Keresed az igazságot, szomjazod, téged ne vezessenek félre, te azt szeretnéd, hogy csak is az igazod, csak is Krisztus, csak is azt, ami a Szentírásban van. Isten igéje igazság, atyám, a te igéd igazság. Jézus azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő maga az igazság. Ezért ezt tudjátok, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amikor valaki valamit tanít, az az Isten igéinek belső összefüggésein meg kell álljon. És akkor Istentől van. De még van egy fontos dolog. És ezt sokan nem tudják. Az illető Krisztusi lelkülettel képviseli azt? Vagy sem? Hát nagyon sok igazságot el lehet mondani a Bibliából. Úgy fejben lehet verni az embereket az igazságokkal, hogy azt se tudják, hogy melyik világon van. És tényleg igaza van. De éle benne a Krisztusi szeretet? Van-e benne könyörület? Tud-e igazán szeretni? Ez is lényeges. És hogyha a lelkület, a Krisztus lelkülete és az Isten igéje ott van, az biztosan, hogy Istentől van. Ebbe biztos lehetsz. Az biztos Istentől. Ez egy nagyon fontos, mi nagyon sokat szenvedtünk, hogy ezt megtanuljuk. Ezt, amit nektek itt elmondtam itt egy pár szóban, nagyon sok szenvedés van mögötte, amíg ezeket megértettük. Mert bárki mondhatja azt, hogy ő Krisztus nevében jött. Bárki mondhatja. És lehet nagy teológiai tudása. De vajon a lelkülete? Milyen? Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ti tiszták vagytok az ige által, amelyet szólottam nektek. Figyeljetek, tiszták vagytok az ige által. Azt jelenti, hogy az Isten igéje megtisztítja a szívet. Hát olvassuk-e a Bibliát? Az Isten igéje megtisztítja a szívet. A gondolkodásunkat, a beszédünket, a lelkünket. Mert közben a Szentlélek is bekapcsolódik. És Krisztusi emberré válunk. De még van itt egy feltétel, egy nagyon fontos dolog. Ezt azért felolvasom. A Szentjáromos Katolikus Biblia Társulat fordítása alapján olvasom. János Evangélium a 7. fejezet 17. versét. Ha valaki kész az ő akaratát megtenni, felismeri a tanításról, hogy az Istentől valója, vagy én magamtól szólok-e. Mit jelent ez? Ha valaki meg akarja tenni Isten akaratát, nem a kifogásokat keresi, ha szeretné megtenni Isten akaratát, akkor próbálja ki, amit Jézus mondott, és megtudja, hogy az Istentől van-e, vagy sincs. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha én engedelmeskedem Krisztus szavának, akkor értem meg mélyebben az ő szavát. És nem akkor, hogyha tanítom, hanem hogyha engedelmeskedek. Mert akkor belső bizonyosságom lesz, hogy az igazság és az úgy van, mert az életemet átformáltam. És akkor utána taníthatom. Vagy tehetek tanúságot. Tehát ha valaki tudni szeretné, hogy igaz-e ez a tanítás, cselekedje meg. És megtudja, hogy magamtól szóltam, mondta Jézus, vagy a mennyei atya küldött engem. Ja, nagyon fontos dolgok ezek. Nagyon fontos kitételek. Hát az Izsaiás 50, vagy Izaiás proféta 53. fejezetéből is szerettem volna felolvasni. Kérem, hogy azok, akik eljöttetek, az interneten, a szentirás.net oldalamon megtaláljátok. Húsvét nagy hetében tartottam két előadást, és ott a bibliai proféciákról szóltam, hogy Jézus hogyan szenvedett, és ez hogyan volt megjövendőve korábban. A lényeg az, amit ki akartam emelni, hogy az Isten igéje és a Szentlélek összetartozik egymással. Tehát, ha valaki jön, és azt mondja, hogy a Szentlélektől neki van egy kijelentése. Nagyon jó, hallgassuk meg. De vajon az összhangban van-e a Szentírással? Igen vagy nem? De ezt hogy tudod megállapítani? Hát, hogyha tanulmányozod rendszeresen a Szentírást. Úgy, hogy az Új Szövetség és Krisztus központusággal. Akkor a szíved és az elméd, a lelked védve lesz. Valami elhangzik, és fogod hallani, tudni, hogy ez Istentől van, vagy nincs. Mert
Megadom miért? Mert ha a szent le, hogyha az Isten igéjét, a Bibliát a Szentlélek sugalmazta, már pedig a Szentlélek sugalmazta, akkor a Szentlélek saját magának ellenet nem mondhat. Tehát minden egyes tanítást, bármilyen egyházi tanítás vagy, hagyomány, bármi, bármilyen kijelentés, te a Szentírás alapján meg tudod állapítani, hogyha az kutatod, és a szívedet Jézusnak adod, hogy az Istentől van, vagy nincs. Ez egy lényeges dolog. Ez egy fontos dolog. Az Isten nem hagyott minket tájékozatlanságban, bizonytalanságban, viszont amikor olvassuk a Szentírást, akkor szükséges, hogy előtte imádkozzunk. Nehogy évek, hónapok és évek teljenek el, hogy nem veszük az kezünkbe a Szentírást. Hát Pécsváradon olyan asszonyok is jöttek, és emberek, vagy idős házaspár is, hogy az életüket leélték, és nem ismerték a Szentírást. És azért jöttek el, hogy valamelyest próbálják megtanulni, és megérteni annak belső mondani valóját. És hálásak voltak, és tanulmányozták, ahogy tudták, és segítségükre voltunk. Na most, aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust. Mert az Isten fiát és az Isten rákonatkozó akaratát csak is a Bibliával és a Szentlélek segítségével ismerhetjük meg, főként akkor, ha engedelmeskedünk az igének. Tehát bármely tanítás, amelyet hallasz, Isten igéjével leellenőrizhető. Isten igének belső összefüggései alapján. Nem valamely egyházi tanítás alapján, hanem Isten igének belső összefüggései alapján. Miért? Mert Isten önmagának ellent nem mondhat. Olyan nincsen, hogy az Isten valamit egy dologról, bármiről kijelent, egyik helyen a Szentírásba, és a másik helyen homolok egyenes más mond. Ilyen nincs. Látszólagos ellentmondás van, de valódi nincs. És ez a Biblia körön derül neki, hogy lássuk, hogy ebben a témában például az, hogy Krisztus a teremtőnk, még mielőtt emberré lett volna, az Atya által teremtette a világot. Kezdetben volt az ige Istenné volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istenné. Minden általa lett. Nála nélkül semmi sem lett. Ott van. Minden általa lett. De a Kolossai levélben is megvan, és máshol is megvan írva. Tehát, ha az Isten valamit kijelent az igéjében, akkor az nem mondhat ellent egy másiknak. Az úgy kell legyen. És akkor lesz neked belső bizonyosságod, hogy az az Isten akarata, az az Istentől való üzenet, mikor azt le tudod ellenőrizni, és utána jársz ennek. Olyan előfordulhat, hogy egymást kiegészíti az egyik kijelentés a másikat. De ellent nem mondhat. A továbbiakban nézzük az újjászületést. Mi az újjászületét, miért szükséges újjászületni vízből és Szentlélekből? A Szentgyaromos Biblia Társulat fordításából felolvasom a Jézusnak a Nikodémussal való beszélgetését. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik főembere. Éjszaka elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki sem tudja ezeket a csodajeleket végezni, melyeket te cselekszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus azt felelte neki, bizony mondom neked, ha valaki felülről nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus megkérdezte, hogyan születhet meg az ember, ha már vén? Csak nem mehet be ismét anyja méhébe, hogy megszülessék? Jézus azt válaszolta, bizony mondom neked, ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Ami testből született, az test. Ami lélekből, és itt nagybetűvel van a lélek, ami lélekből született, az lélek. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked, szükséges felülről megszületnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindaz, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte, de miképpen történhet meg mindez? Jézus azt felelte neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Izrael tanítója, Isten népének a tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt mondjuk el, és amit látunk, arról tanúskodunk, de a mi tanúságunkat nem fogadjátok el. A földi dolgokról szóltam nektek, nem hiszitek. Hogyan fogjátok majd elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek nektek? Senki nem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le, az ember fia. És most jön itt a lényeg, Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az ember fiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. És most figyeljünk, aki hisz benne, az nem esik ítélet alá. Aki nem hisz, már ítélet alá esett. Mert nem mint Isten egyszülött fia nevében. Eddig olvasom. Mit jelent Jézus neve? Jehoshua. Isten megszabadít. Mit ő szabadít meg? Hát a bűneinktől. És az örök haláltól. Az örök halál is a bűn következménye. Mert ő megszabadít minket az örök haláltól. És a bűntől. Hogy mondta az angyal Józsefnek álmában, mikor azon gondolkodott, hogy Názáretben illevő Szűz Máriát, vagy Máriát, a názáreti szüzet magához akarja venni, nem akarta venni, akkor mit kell csinálni? Mit mondott neki? Ne félj magadhoz venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szent Élektől. Fiút szül, nevez nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Tehát Jézus azért jött, hogy megszabadítson a bűntől. Nem csak megbocsátja a bűneinket, el is törli, de a bűneinkből is meg akar szabadítani. Azt akarja, hogy az önző ember önzetlen legyen. A haragos, a szerető ember legyen, megbocsátó. A hűtlen legyen hűséges. A kapzsi, a fösvény legyen nagy lelkű és adakozó. És az elesett emberben lássák meg őt, a testvét és Krisztust. Ezt akarja. Meg akar szabadítani a bűntől, az önzésünktől. Hát ezért jött ebbe a világba, ezért adta az életét. Ez lényeges dolgok ezek. Tehát nézzük meg, hogy hogyan kezeli Jézus ezt az egész helyzetet ott Nikodémussal, mert ott Nikodémus egy kicsit értetlenkedett, hogy hogyan születhet valaki újjá, ha már vén. De figyeljük meg, hogy Jézus milyen türelmes. Tudja, hogy ez az írástudó vonzódik hozzá. Nem meri fölvállalni a papi kollégák előtt. Éjszaka keresi meg Jézust. Nehogy megszólják. Ismerjük ezt az érzést, ugye, hogy megszólnak. Ugye? Jézus nem tesz csipős megjegyzést. Csak azt mondja, hogy lehet, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod, hogy mit jelent újjászületni. Felülről, vízből és Szentlélek által. És magyarázza neki. És miről beszélt Jézus? Azt mondta, hogy ahogy Mózes felemelte a részkígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának felemeltetni, hogy aki benne hisz, el ne veszél, hanem örök élete legyen. A zsidók vétkeztek, zúgolódtak Isten ellen, és mérges kígyók mentek rájuk. Megmarták őket. Istenhez kiáltottak, és azt mondta az Úr, készíts egy részkígyót, és tűzd fel a póznára. És aki ránéz a részkígyóra, életben marad. Hát aki szót fogadott, hitt Isten szavába, az ránézett. És az életben marad. Ezt írja Szentírás. De hogy fel volt emelve a részkígyó, aki ránézett, az életben maradt. Mit mondott Jézus? Amikor felemeltetem a földről, mindenkit magamhoz vonzom. Akkor nyilvánította ki az Isten szeretetét, aki áldozatul adta a fiát értünk, hogy minket megváltson és üdvözítse. Erről van szó. Aki feltekint hittel Jézusra, és azt látja, hogy hát az én bűnömért halt meg. Engem is eljött, és megkeresett. És megtalált, és mint jó pásztor. És a vállára vett, és örült nekem. Örül nekem. Bűnösnek. Vagy ismerjük azt a példázatot az evangéliumból, amikor az asszony kisöpri a házát, mert elvesztette a drachmáját. Keresi, hol van az elveszett drachmán. Megtalálja. Összehívja a szomszédai, barátnőit. Örüljetek velem, megtaláltam elveszett drachmámat. Tudjátok, kit jelképez ez az asszony? Ez a házát kisöprő asszony? A jó Istent. Aki keres. Keres. És miért a házban keres? Mert a családban valaki elveszett. Hányan mennek nem jó útra a családban? Apák vagy gyerekek? Vagy anyák? Elveszett. És keresni kell. De a Jóisten jön és megkeres. Mindenkit meg akar keresni és meg akar találni. Egy egyszerű, házát kisöprő asszony jelképezi a Jóistent. Erről beszélt Jézus. Tehát Nikodémusnak itt az Úr Jézus elmondta, hogy ha valaki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, nem ment be az Isten országába. Megkérdeztem egyszer a Hódmezővásárhelyen, a volt plébánosom ott, Isten nyugtassa, már meghalt. Mikor katolikus lelkipásztori kis segítőként, sittanárként tanítottam, hogy hogy lehet, hogy a részkígyó, a kígyó az Krisztust jelképezte, amikor a kígyó a Bibliában a sátán jelképe. Hogy lehet ez? Hogy lehet, hogy a részkígyó Krisztusnak az előképe Krisztusra vonatkozik, mert Jézus azt mondta, ugye? Tehát itt látjuk, hogy itt kapcsolat van. Nem tudott rá válaszolni. Hát egy kicsit gondolkodni kell rajta. Hát az a helyzet, hogy a kígyó nem csak a sátánnak a jelképe, hanem a bűn jelképe is. És Krisztus magára vette a világ bűneit, a te bűnödet, és az enyémet. Fordítva mondom, először az én bűnömet, mert én vagyok a bűnös, nem rád mutat. Én is akarok szabadulni a bűneimből. És nem azt mondja Pál apostol, hogy az Isten Krisztus bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Azaz úgy bánt vele, mintha ő lenne a legnagyobb bűnös. És bűn van. Tehát a bűneinket magára vette, erről beszél Izaiás profita, meg Péter apostol a levelében. És az érte járó büntetést elszenvedte. És ezt önként vállalta Krisztus. Ezért a részkígyó nem csak a sátánnak, hanem a bűnnek is a jelképe. És Krisztus, mivel magára vette a világ bűneit, ezért ebben a formában, amikor magára vette a világ bűneit, a részkígyó éppen rámutatott Krisztusra. Nem tudom, hogy elég világos voltam. Krisztus bűnhordozóvá lett. Megkérdezem tőletek, hogy mire kötelez minket ez a szeretet, hogy az Isten eljött ebbe a világba, megkeresett minket, és megtalált, és a fiát odaadta értünk áldozatot. Mire indít tégedet ez a szeretet? Hát arról biztos nem, hogy tovább is a bűneidbe éljünk. Hogy bárki. Ah, biztos, arra nem. Hát azért halt meg, hogy tovább is éljünk a bűneinkben? Hát ez az Isten szeretetének a megvetése lenne. Nem de? Az egy más kérdés, hogy lehet, hogy nem kaptunk elég segítséget, vagy nem vettük elég komolyan, vagy nem is tudtunk Krisztus áldozatára. Az más kérdés. De az Isten segíteni fog. Mindenkinek. Megkapja a kellő segítséget, hogy lépésről lépésre nemet tudunk mondani a bűnre, és igen, Isten akaratára, és az ő szeretetére. Aki hittel feltekint a megváltónkra, az nem akar tovább a bűneiben élni, hanem annak akar élni, aki érte meghalt és feltámadott. Ezért, ha valaki megvallotta a bűneit, és megbánta azokat, akkor az Isten egészen biztosan megbocsátja. Ezt higgyük el, és abban a pillanatban a Szentlélek beköltözik a szívünkbe. Ez az újjászületés. Amikor megvalljuk és megbánjuk bűneinket, és tényleg fájlaljuk, hogy az Istent megbántottuk, és vágyakozunk arra, hogy Isten akarata szerint éljünk, a Szentlélek beköltözik a szívünkbe. Ez az újjászületés. Ez a felülről való újjászületés. Ilyenkor tudjátok, mi történik? Krisztus elküldi az Atyától a Szent Lelket, és a Szentlélek által életet, új életet kapunk. Nem csak arról van szó, hogy esetleg értsük valamelyest az Isten igéjét, hanem új életet kapunk. Mert minden élet Krisztusból jön. Krisztus azt mondta, én vagyok az élet. Jelenések könyv azt mondja, hogy Krisztus az élet fejedelme. Minden kapcsolat Krisztuson keresztül jön, az élet. És hogyha valaki el akar szakadni a bűntől, és Istenhez kiállt, az Úr meghallgatja, és megkaphatja a Szent Lelket. És lehet, hogy furcsa lesz most, amit mondok, főleg újjászületett, felnőtt keresztségben megkeresztelkedett embereknek, de az ilyen mondom. Azok is megkaphatják a Szent Lelket, akik gyerekkeresztségben részesedtek. Mi is megkaptuk. Mi is újjászülettünk. De később eljutottunk arra, hogy felnőtt keresztségben megkeresztelkedjünk. De megkaptuk a Szent Lelket. Az újjászületés megtörtént. Nekünk nem az adventista egyházba születtünk újjá, nem ott tértünk meg. Mi a katolikus egyházba tértünk meg. Szeretném ezt hangsúlyozni. Tehát azok is megkaphatják a Szent Lelket. Ha vágyakozik valaki után, hát Krisztus azt mondja, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vete. Hát nincs különbség, az Isten nem személyválogatója. Ezt szeretem, ezt nem szeretem, ez a felekezet jöhet, a másik nem. Jó, persze megvan, hogy Istennek hol van a népe, meg dolgok, amikben nem akarok belemenni, nem ez a lényeg. Csak az, hogy Krisztus azt mondta, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Krisztus Szent Lelket fog adni. Szeretném hangsúlyozni, hogy bűneinkkel együtt nem mehetünk be az Isten országába. Semmiképpen. Aki hittel néz Krisztusra, az meg fog szabadulni a bűneitől. Egy példát szeretnék mondani arra vonatkozóan, hogy lassan aztán befejezem, hogy igenis a saját erőnkkel és a Szentlélek erejével összekapcsolódva győzhetünk. Dombováron él egy idős hittestvérünk. Fiaim nagyon megszerették. Több évtizedig volt alkoholista. Nem szépen bánt a családjával. Megtérés előtt. Tényleg az alkohol rabja volt, és eljött egy pillanat, amikor megismerte jobban a Jóistent, a Biblia kijelentéseit, és elhatározta, hogy le akarja tenni az alkoholt. És könyörgött, és imádkozott, és leborult. És tudjátok, mit mondott nekem? A Jóisten úgy elvette tőle, hogy még az alkoholt azóta nem is kívánja. Még a kívánságot is elvette tőle. Pedig alkoholfüggő volt, nem is akármilyen. Ez megtörtént eset? Tehát igenis Istennek van hatalma segíteni bárkin, aki ő hozzá kiálts, az ő nevét segítségű hívja. Egy szeretetre méltó és szerető hívő ember lett belőle. Mind a két felnőtt lánya megkeresztelkedett. Hívők lettek. Mert látták az édesapjuknak a megtérését. Mindez Krisztus által lehetséges. A hirtelen haragúból türelmes lehet, és kedves ember. A pletykálkodóból megfontolt, szabadhihető ember. A hűtlenből, ezt már mondtam, hűséges ember. Tehát van remény és van szabadulás a bűneinkből. Amikor a Krisztusba vetett hit által imádkozunk, és amit megvallottuk bűneinket, a Szentlélek azonnal, vagy attól kezdve belép a szívünkbe, és hatalmas békét, örömet ad, ez az újjászületés a Szentlélek által. Elmondok egy-két tapasztalatot, mert talán úgy érdekesebb. Mikor tapasztaltam meg több alkalommal is a Szentléleknek az intenzív jelenlétét? Ezt nem azért mondom el, hogy dicsekedjek. Hálás vagyok a Jóistennek. Nagyon hálás. Például Gyulafehérváron a Székesegyházban énekeltük. Kórusban. Több szólamban. Olyan békesség és öröm töltött el a szívemet ének közben, hogy elmondani nem tudom. Azt én magamnak nem tudom előcsiholni a lelkemből, nem ilyen hangos zenével, ugrálással, nem ilyennel értük el. Hát egyszerűen egy ajándék volt. Az Isten. Vagy a barátomat szentelték pappá, így Gyergyóra, nem mondom meg a nevét. Volt barátomat. Hát mivel én adventista lettem, ő állat volt. Nem tudom, hogy miért. Én most is szeretem őt. Szentelték pappá, én olvastam fel a papszentelésén az Ószövetségből azt a részt, hogy az Isten küldött és elhívott anyám mélyítő kezdve, stb. Alig tudtam végigolvasni. Éreztem az Isten jelenlétét. Tele volt a templom. És egy adott pillanatban ott álltam a templomban, mise kellős közepén, ott volt a püspök, vagy az érsek. A barátomot szentelik, én hazajöttem a jezsuitáktól, és eldöntöttem, hogy megházasodok. De együtt indultunk el az úton, hogy Isten, Jézus tanítványai leszünk. Ő meg én. 16 évesen. Itt a kőkeresztén, amit levettek, hol van a kőkereszt, ott kint nem, ott döntöttük el, hogy Isten szolgái leszünk. Jó lenne azt a kőkeresztet oda visszatenni, mert az nekem így emlék. És akkor mondom tovább. Ott a templomban nem tudom hány percig tartott. de egy olyan erőjártát, és olyan békesség, és olyan öröm, olyan vigasztalás, hogy ezt elmondani nem tudom. És egyetlen gondolat volt bennem, Isten egyedül elég. Boldog voltam. Édesanyám sírt fent a kóruson, mert megkérdezték, hogy a te fiadot mikor szenteli pappa. És azt mondta, nem szentelik, mert hazajött a jezsuitártos, nem akar pap le. Hány év munkája kellett az Istennek, hogy itt álljak, és tanúságot tudjak tenni Krisztusról? Előttetek. Az Isten adott kegyet. Nem hagyott magam. Nem hagyott elveszni a bűneimbe. Még sok ilyen szép tapasztalatot elmondhatnék. Biztos ti is mondhatnátok ilyet. A harmadik előadás a Szentlélek gyümölcséről fog szólni. Az nagyon fontos, és a negyedik előadás az még fontosabb. A Szentlélekről szeretnék, hogy milyen gyümölcse van a Szentléleknek. Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem szépen, Jóisten megsegített, megáldotta a munkámat. Értem, tanításokat tart, esetleg még jelek és csodák is történhetnek, és az emberek el vannak ájulva. De vajon ott van-e a Szentlélek gyümölcse az életében? A Szentlélek gyümölcse, Galata levél 5. fejezet 22. vers. Szeretet, itt isteni szeretetről van szó. Szeretet, öröm, békesség, kedvesség. Kedvesség. Hány buzgó ember van, és nem kedves? Kedvesség. Hűség, szerítség. Mértékletesség. Lehet, hogy mindegyiket nem soroltam fel, de úgy nagyjából. Ezekről külön szeretnék szólni. Na most mit akartam ezzel a lélek? Igen. Hát de nincs ott a lélek gyümölcse az életében. Ha valakiben a Szentlélek lakik, többé-kevésbé folyamatosan, ő élő kapcsolatban van a Jóistennel, folyamatos a bűnrendezése, megbánja a bűneit, megvallja a bűneit, Krisztusnak él, szeret és szolgál, annak az életében meg kell jelenjen a Szentlélek gyümölcse. Ha nem jelenik meg, akkor csak áltatja magát, hogy ő Isten embere, vagy ő hívő ember. Mert tulajdonképpen nem az. És ezt a részt felolvasom én, mert ezt a Jézus mondta, ezt a részt, mert itt közben már itt annyi minden, azt sem tudom, mit hova tettem, de ezt, ha még megtalálom, ezt felolvasom nektek, mert ez nagyon lényeges. Lássuk csak. Lássuk a Máté 7, itt van a Máté 7, 21-23-ban. Máté evangéliuma, tehát Szentgyöromos katolikus Biblia társulat fordítása alapján. De olvashatom a Szent István társulatét is, amelyiket akarjátok. Máté 7, 21-23. Ezek fontos dolgok. Nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába. Csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben üztünk démonokat vagy ördögöket? Nem a te nevedben tettünk sok csodát? Akkor majd kijelentem nekik. Figyeld meg, milyen fájdalmas. Sohasem ismertelek titeket. Akik Jézus nevében csodákat tettek. Állítólag. Olvasom tovább. Távozzatok tőlem, ti, akik gonoszságot cselekedtetek. Nem az a kérdés, hogy áldás kíséri a munkánkat, hogy hányan jöttek el, vagy milyen csoportom van, mekkora ima csoportom van, nem az a kérdés. Hanem az a kérdés, hogy a Szentlélek ott lakik-e a szívünkben. Ha a Szentlélek gyümölcse nem jelenik meg, akkor csak az ember áltatja magát. A bukott angyalfejedelem becsap bennünket. Hát nem, az Isten megsegített, megáldott. Hát akkor én jó úton haladok. Ott van-e az isteni szeretet a szívben? A kedvesség, az öröm, a békesség. A jóság, azt elfelejtettem az előbb mondani. Hűség, szelítség, mértékletesség, ott van-e? Ha nem, Jézus azt mondja, hogy sohasem ismertelek titeket, az utolsó ítéletet. Ezt fogja mondani. Látjátok, kedves jelenlévők, hogy az Isten igéje biztos útmutató? És igazság? Nem lehet eltévedni. Jézus azt mondta, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Bárki jöhet ide, bármilyen nagy gyógyító, ott ilyen már a városban. Honnan tudod, hogy otthon hány szeretője van? Nem részletezett. Nem tudod. Úgy ajánlották hívő emberek. Ismerd meg! Lássad, hogy hogy él a családjával. Hívő emberek. Hogy beszél a feleségével? Meg tud-e bocsájtani? Tud-e bocsánatot kérni? Lásd az életét. És utána meg lehet hallgatni azt, amit mond. Ezek nagyon lényeges dolgok, és én ennél többet már szerintem nem is szeretnék mondani. Talán még annyit, mert az újjászületéssel kapcsolatban, hogy amiképpen vettétek a Krisztust, aképpen járjatok is ő benne, ez egy kicsit a katolikus fordításban másképp van, most nem keresem ki. Ha valaki újjászületett Szentlélek által, akkor az ne éljen tovább bűnben, hanem éljen Istennel élő közösségben, Isten parancsolatai szerint. Ahogy megtette az első lépéseket Krisztus felé, Krisztussal úgy kell tovább is járnia. Legyen hűséges a Jóistenhez. Különben lehet, hogy a kapott világossággal ellentétes sötétségbe fog kerülni. Az már veszélyesebb az az állapot, súlyosabb, mint ami korábban volt. Hűtlen lett a Jóistenhez is, keményedett a szíve. Tehát ez nem játék, tehát az Istennel nem szabad játszani, de az Isten azért megment sokakat, és újra és újra kegyelmet ad, újra és újra irgalmas, és meg akar menteni, mert tudja, hogy gyengék és bűnösek vagyunk. És akkor a keresztséggel kapcsolatban csak még akkor egy gondolatot mondok el. A keresztség, a magyar szó a kereszt szóval kapcsolódik össze, de a Szentírásban a baptizmó kifejezés van, és ez azt jelenti, hogy bemerít. Nem vízzel leönt, hanem bemerít. Ez a baptizmó. Csak a magyar nyelvnek a sajátossága, hogy keresztelő János. Úgy kéne neki mondani, hogy bemerítő János. Jézus is felnőtt korában 30 évesen keresztelkedett meg. A Jordán folyóban. Mit jelent a keresztség? Mondta Jézus, hogy menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, a nagy missziós parancsban, először tanítvánnyát tenni, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor valaki megkeresztelkedik, akkor bemerítik őt így háttal. Tehát amikor hanyat bekerülsz a vízbe, akkor nem tudsz semmit csinálni. Ez a halált jelképezi. A Krisztus halálába való eltemetkezést. És amikor a lelkész, én kereszteltem többeket is, kiemel a vízből, ez a Krisztus a feltámadásában való részesedés. Újjászületni vízből és Szentlélekből. Tehát, amikor megkeresztelkedünk, akkor Krisztus halálába és feltámadásába keresztelkedünk bele. Mert csak így lehet örök életünk. Ez egy nagyon lényeges dolog. Úgyhogy ez egy csodálatos nagy titok. Én ki kell emeljem a vízből, és engem is kiemeltek, magától nem tud fölállni valaki így hanyat bemerítik a vízbe. Senki nem tud feltámadni magától a halálból. Krisztus fogja feltámasztani. Krisztus, ami üdvözítünk, ő hűséges, ő nem fog elhagyni. Ő veletek lesz. Ő szeret, és bátorít titeket, és azért adta az életét értetek, hogy megmentsen és üdvözítsen. Bízzatok benne, bízzatok az ő igéjében, és kérjétek imádságban a Szent Lelket, és veletek lesz, mint ahogy megígértek. Köszönöm szépen a figyelmet!